Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, légy áldott, hogy Te minket emlékeztetsz. Emlékeztetsz a Te szeretetedre, kegyelmedre, arra, amit Te adtál nekünk, itt lévő gyermekeidnek, köztük nekem is. Add, Urunk, hogy ez a mostani este, ez a bizonyságtétel, ez a vallomás legyen mindnyájunk számára áldássá. Ehhez add a Te szent lelked ajándékát, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által leírtam a szöveget, mert így nem fogok elkalandozni, de így is egy órás ez az előadás, ez a vallomás. Kérem testvéreim türelmét. A csillaghegyi esték keretén belül az előzetes tájékoztatásban ilyen cím fogalmazódott meg a szervezőkben, csillaghegyi történet. Előadónak engem kértek fel. Aztán kiderült, hogy az a 30 év volna igazán érdekes, mely időt, mint lelkipásztor szolgáltam végig szerény képességeim szerint. Óriási anyag. Rengeteg esemény történt a 3 évtized alatt. Reggelig tudnám mondani azokat a felemelő vagy éppen lesújtó dolgokat, melyek gyülekezeti vagy egyéni életemet, életünket kísérték. Az egyházközség történetét kutató, érdeklődő testvéreimnek mondom, a rendszeres évenkénti csillaghegyi beszámolót évtizedekre visszamenőleg az irattárban megtalálják. Én sokkal inkább azokról az általam érdekes és különleges történésekről szeretnék szólni, mely dolgokban nagyon megláthattam Isten vezetését, védelmét, segítségét és áldásainak sokaságát. A Zsoltárok könyve 91. részének 4. versében ezt az igét olvassuk. Ez vezessen most bennünket, tollaival betakar téged, és szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Őseimről is mondok valamit. A gyökerek Erdélybe, Székelyföldre, Háromszék megyébe nyúlnak vissza. Mindkét ágról nemesi vér folyik ereimben. Lécfalviak voltak édesapámék, édesanyám családja pedig a Köpeci előnevet örökölte. Lófő nemesek voltak, akik valamikor a magyar határt védték. Az apai ág Hunyad megyébe telepedett át. Édesapám Deák Zsigmond Szászvároson született 1888-ban. Iskoláit ott végezte, ott érettségizett, majd Budapestre költözött az első világháború előtt. A központi statisztikai hivatalba került. Behívták katonának. Tartalékos főhadnagy volt. Megjárta az olasz, majd az orosz frontot. Ott fogságba esett, több évig raboskodott. Ott látta meg Oroszország nagy átformálódását, és amikor hazakerült, itt Magyarországon éppen a kommun uralkodott. Vörös katonának szerették volna beszervezni, de szívbetegségére hivatkozva nem állt kötélnek. Ha Horthy Miklós nem vette volna át a kormányzást, valószínű soha nem születhetett volna meg a 4 deák fiú. A fekete listán rajta volt apám neve is, és akik ellenszegültek a vörös terror akaratának, sokukat halállal büntették. Őt is tollaival takarta be Isten. Édesanyám, Deák Ilona felmenői Háromszék megyében maradtak, de ők is áttelepedtek Kovászna város mellett egy kis faluba, Pávára. Anyám ott született 1897-ben. A 14 születendő gyermekből 10 nőtt fel. Ő a hatodik volt. Páván és Kézdi vásárhelyen járt iskolába, polgáriba, kereskedelmibe. 1916-ban a nagy meneküléskor került anyukám is Budapestre. Vele jött még 4 kisebb testvére. Nővérük Gizella, aki diakonissa volt a Bethesda kórházban, segített elhelyezésükben, tanulásukban. Egy gép- és gyorsírói tanfolyam elvégzése után 1917. júniusában anyukám is a Központi Statisztikai Hivatalban helyezkedett el. Itt ismerkedett meg később a két deák, Zsigmond és Ilona, amiből 1926-ban házasság lett. Milyen különös! A két erdélyinek, a majdnem egygyökerű fából eredőknek 1000 kilométer távolságban kellett összetalálkozni és szent szövetséget kötni. A Szilágyi Dezsőtéri templomban kérték közös életükre Isten áldását. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy engem sokáig zavart az, hogy anyukám is deák. Számtalan helyen csak az anya leánykori nevét kérik az adatok beírásánál, az apa nevére senki sem kíváncsi. Sokan gondolhatták rólam is, hogy rózsabokorban jöttem a világra. Ha sok mindenben nem is, de abban biztos voltam, gyermek és ifjú koromban, hogy deák vezeték nevű leány nem lesz a feleségem. Szüleim Budán laktak bérelt lakásban. Oda érkeztek meg bátyáim, László 1927. novemberben és Zsigmond 1929. novemberben. Szűk lett a lakás, mozdulni kellett. 1930 tavaszán költözött ki a deák család Csillaghegyre. A főutca ma Rábi Mátyás utca 56 szám alatti házba. Amikor én születtem 1932. január 5-én, ott laktunk. Már említettem, hogy Gizi néni diakonissa volt a Bethesda kórházban, ezért mi gyerekek is ott láthattuk meg a napvilágot mind a négyen. Az én születésemről azt kell tudni, hogy Burokban születtem, ugyanakkor a köldök zsinór feltekeredett a nyakamra. Nem tudtam sírni. A nagy ijedelem után aztán minden rendbe jött. Virág nénivel egy szobában feküdt anyuka, akinek Zsófikája 3 nappal volt idősebb nálam. Körülbelül 60 év múlva egy alkalommal beszélgettem az egyik hitoktatóval, Tarcali Zoltánné Gyöngyivel. Kiderült, hogy az ő anyukája is, akit szintén jól ismertem és ismerek, a Bethesdában született. És az is világossá lett, hogy az ő anyukája az a Zsófika, akivel annak idején együtt szoptuk anyukánk tejét, máskor meg együtt sírtunk, ha éhesek vagy pisisek voltunk. Ilyen kicsi a világ. A keresztelésemmel kapcsolatban 2 dolgot említek meg. A templom alaksori része 1931 év végére elkészült, használatba lehetett venni. Azután lassan, vontatottan, az anyagiak biztosítása szerint épülgethetett tovább a felső, templomi szint, majd pedig a torony. Az egyházi felsőbbség Csillaghegyet, eddigi szorvány, az Óbudai Egyház Község fiók egyházává minősítette. Tóth Ernő segédlelkészt helyettes lelkészé nevezte ki a területre, és a templom további építésével megbízta. Anyakönyveket kapott a fiók egyház, hogy a megkeresztelteket, konfirmáltakat, házasulandókat, halottakat áttérteket, kitérteket lehessen ügykezelni. A csillaghegyi református keresztelési anyakönyvbe engem írtve első megkeresztelként Tóth Ernő lelkipásztor 1932 húsvétján. A keresztelés szertartásával kapcsolatban pedig még azt említem meg, amit keresztapám és egyben nagybátyám, Deák Mihály lelkipásztor mesélt nekem, amikor teológusként gyülekezetében szolgáltam. Klári néni keresztanyám tartotta kezében. Olyan hosszú prédikációt tartott Ernő bácsi, hogy teljesen lezsibbadt a Klári néni kezei. Szinte kicsúsztam a kezéből, pólyástól együtt. Ha nem vette volna ezt észre Miska bácsi, minden bizonnyal a földön, helyesebben a betonon, az alaksori betonon landoltam volna. Azt is hozzátette ez a történethez Miska bácsi, Ernő kollégám téged már akkor, a kereszteléskor beprédikált a papok sorába. Amikor Árpi öcsém is megszületett, 1934-ben újra költözni kellett, mert a hattagú családnak több mozgásra, nagyobb térre volt szüksége. A Főutca 39-be költöztünk. Ebből a házból már vannak emlékeim, ahogy a család együtt ment a templomba. A nagyok felnőttek a nagy teremben, a kicsik pedig a kis teremben vettek részt az istentiszteleti, illetve a vasárnapi iskola alkalmain. Apukám is előttem van, amint jött haza a munkából, a Békásmegyeri Hév állomástól. Sokszor játszott, viccelődött velünk. Máskor a beteg ágyon fekve jelenik meg előttem. Békásmegyerről hordtuk a finom házi tejet. Schmidt János bácsi keresztelő, Schmidt János kereskedő hozta lovas kocsival mindazt, amire szükségünk volt, a lisztől a tűzifáig mindent. Boldogan éltünk. Aztán egyszer apukánk kórházba került, ahonnan többé nem jött haza. Isten az örök hazába szólította. 1938. január 15-ét írtunk akkor. Autóban akkor ültem először, amikor a temetésre vitt ki bennünket Bana Mihály taxis bácsi. Mi gyerekek is megnéztük apukát a koporsóban. Úgy van előttem, mint aki aludt. Itt maradt anyuka a négy fiúval, Laci 10, Zsiga 8, én 6, és Árpi 4 évesek voltunk. Édesanyánk erősen hitte, a nagy fájdalmában is, pajzs és páncél az ő hűsége. Mindig adott neki erőt az Úristen, hogy a nehézségeken túljusson. 1938. májusában ismét költözködtünk. Egy családi házat vett anyuka Bizinéni segítségével a Jókai utca 49-es szám alatt. A házat a négy kiskorú fiára iratta. Máig is a ház egynegyedének tulajdonosa vagyok. Ebből a házból indultam iskolába, a csillaghegyi Lehel utcai állami elemi népiskolába. Tanítóim a négy alsó osztályban, Minorics Éva, Kisvárdai Gyula igazgató, dr. Kanyaró Gézáné és Fenin Gyula voltak. A templomhoz is közelebb volt otthonunk, így még többet tartózkodhattam ott, és láthattam a terméskövek beépítését. Mivel kis és szegény fiókegyház volt a csillaghegyi közösség, országos gyűjtés folyt a templom felépítésére. Hollandia is segített. Az összes költség, mely 63 ezer pengő volt, ennek közel egyharmadát, 19 ezer pengőt Hollandiából küldtek. Még Julianna királynő is hozzájárult a támogatáshoz. Tóth Ernő bácsi felesége, Johanna de Búr, a mindenki által ismert kedves Zösike, Nekünk gyerekeknek Zösi néni holland leány volt, és lett magyar lelkipásztor feleségé, igen jó lelkigondozóvá. Az ő testvére szervezte ott a gyűjtést. Az építéshez egyéb forrásra is szükség volt. Tea estéket rendezett az egyházközség, melynek szervezésében a nőegylet oroszlán részt vállalt. Annak bevétele is a templom építést szolgálta. Mi, templomba járó gyerekek, ifjak, rengeteget szerepeltünk. A polgári körben, majd a Gráner vendéglő külön termében voltak ezek az amatőr színi előadások. Azt nem tudom, hogy mennyi pénz jutott ezekből az estekből a kasszába, de abban biztos vagyok, hogy a csillaghegyi református gyerekek és ifjak termésköveik is valahol benne vannak templomunkban. Áldassék érte Jézus Krisztus neve! Horváth Márta néni sokat mérgelődött velünk, míg sikerült betanítania egy-egy színdarabot. És most itt hangozzék el azoknak a nevei, akik az 1940-es fordulón a Fiók Egyházközség vezető szolgái voltak. Tóth Ernő és felesége mellett Szántai András gondnok viselte a legnehezebb terhet. Ő volt a templom tervezője, mint építészmérnök, és a kivitelezést is ő irányította. Dr. Butojás Gyula helyettes gondnok adományozta a templom telket az egyháznak. Sepsi János, mint száraz kántor, vezette az éneket. Igen, jómódú, fuvaros ember volt. A Sepsi réten mi is nagyon sokat fotbaloztunk. Az asszonyok között Bajáki Elemérné, Mária néni volt, a nőegylet, később a nőszövetség elnöke. Maier Ottóné, Etelka néni pedig a keddi bibliaóra vezetését és a leánykör lelki gondozását végezte. Az ő bibliaóráján mindig a Halleluja-ból énekeltünk. A vasárnapi iskolát Szűcs Zsuzsi néni, leánya Szűcs Ági, Csányi Eszti néni, később Baranyi Esztike és Horváth Márta néni vezették. Aranymondás versenyben többször nyertem, valami jutalmat mindig kaptam. Akkoriban, ha megkérdeztek, hogy mi szeretnék lenni, a pontos és határozott válaszom mindig az volt, ha nagy leszek, pap leszek. Végre elérkezett a mindenki által nagyon várva várt nap, a templom szentelés napja. Befejeződött a templomépítés, a templomszint minden belső berendezésével és a torony. A régen tervezett sisak csúcs maradt el, ami a mai napig sem készült el. Szerény véleményem szerint ez így szép és rendkívüli, ahogy van. Csillaghegy számára, és nem csak a reformátusokéra, ez a nagy ünnep 1941. június 29-én volt. Ez év tavaszán anya egyházzá erősödött Csillaghegy. Lelkész kellett választani, és természetesen Tóth Ernőt választotta meg a gyülekezet első pásztorának. Egyszerre volt a templom felszentelése és az új lelkipásztor beiktatása. A templomot Ravasz László püspök szentelte fel, a beiktatást Benkő István esperes végezte. Rengeteg ember volt együtt. Mi gyerekek az alaksorban szorongtunk, hangszóron keresztül hallottuk a beszédeket, imádságokat. Püspököt akkor láttam először. Nagyon megnéztem magamnak. Benkő István esperes és Kontra Aladár óbudai lelkészt már korábbról ismertem, ők többször jártak Csillaghegyen szolgálni. A vendégek és a gyülekezet elöljárói a Gráner vendéglőben fogyasztották el a minden bizonnyal finom ebédet. Zsiga bátyám 1940 őszén pápára került a református gimnáziumba. Ott tanult 4 évig. Anyuka úgy gondolta, nekem is oda kellene menni. A 4. osztály elvégzése után 1942. szeptemberében én is bársony bordósapkás pápai gimnazista lettem. Nekem honvágyam volt, nem ment jól a tanulás, a háború baja bűne is rátelepedett mindenre, ezért csak egy évig kellett ott lennem. De ebből az időszakból egy számomra felejthetetlen történetet most elmondok. A pápai diákok legációba mentek karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén a meghívó gyülekezetekbe. A teológusok és felsős gimnazisták nagy legátusként prédikáltak. Az alsós diákok pedig, mint kislegátusok, egy kísérő helybeli fiúval végigjárták a református házakat, és verset mondtak, áldást kívántak. Az összegyűlt pénzből aztán lehetett könyveket, cipőt, nadrágot venni. Karácsonykor Iszkaszentgyörgy, Moha, Sárkeresztes gyülekezeti körzetet kértem. Miska bátyám Iszkaszentgyörgyön volt lelkész. Csillaghegyről indultam kislegátusi feladatom végzésére. 1942. december 24-ét írtunk akkor. De elindultam. Anyukám imádsága kísért. Kelenföldről eljutottam Székesfehérvárig. Este 7-8 óra lehetett. Ott megtudtam, hogy Kisbér irányába a legközelebbi vonat hajnalban 5 órakor megy. Nekem pedig arra kellett mennem. Megcsodáltam az állomás csarnokában felállított hatalmas karácsonyfát. Később kimentem a sötétbe, és elszívtam életem első cigarettáját. Előtte is lukkolgattam bátyáim cigijéből, de ez most csak az enyém volt. Utána bementem a jó meleg váróterembe. Aztán szóltam egy rendőrnek, hogy hajnali 4 órakor keltsen fel, ha elaludnék, mert akkor megy a vonaton. Valamennyit aludtam, de amikor jött a rendőr, már ébren voltam. Megtaláltam az én vonatomat. Mohán leszálltam. Csak a hó világított. Egy valakit láttam még, aki leszállt. Egy katonát. Beszélgetni kezdtünk. Ő is Iszkaszentgyörgyre akart menni. Ő sem, én sem jártunk azelőtt ott. Vak vezette a világtalant. Senki ember fiát nem lehetett látni. Mentünk hát érzés szerint, amerre a kitaposott út vitt. Közel fél órai gyaloglás után házak körvonalát láttuk meg. Jó helyen vagyunk, gondoltuk. Most már csak a templomot lenne jó észrevenni, mert én oda készülök a nagybátyámhoz. Az utcán továbbra sem volt senki. Egyszer csak megláttuk a templomot. Ez az. A mellette lévő ház lehet a parókia. A katona bácsi mellettem állt, én pedig kiabáltam, mert a kapu zárva volt. Miska bácsi, Miska bácsi! Az ablakon át valami fényt láttunk, később pedig egy álmos ember jött ki a házból. Deák Mihályt keressük, mondtam. A válasz, az egy faluval odébb van. Pőc Pista bácsi volt, az útbaigazító, a mohai lelkész. Elmondta szépen, hogy még sétálhatunk egy óráig, és majd ott hogyan, merre kell mennünk. Ismerte azokat is, akikhez a katona igyekezett. Régebben ő volt az Iszkaszentgyörgyi lelkész. Bocsánatot kértünk a korai zavarásért, és ballaktunk tovább. Minden úgy volt, ahogy Pista bácsi mondta. A faluba érve a parókia előtt, a kerekes útnál már találkoztam egy bácsival, aki megerősítette, hogy jó helyen járok. Miska bácsiék nagyon csodálkoztak, hogy karácsony hajnalán egy 11 éves fiú csak úgy megjelenik a nagy semmiből. Szárnyai alatt oltalmat találsz. Az első munkahelyen, ahol hivatalosan pénzt kaptam az elvégzett munkámért, a a zabolai református egyházközség volt. 1943 nyarán anyukám szülőfalujában, Páván töltöttük a nyár egyik részét. Én Berta nagynénémhez mentem át néhány hétre Zabolára. Ott segítettem a mezőgazdasági munkában unokabátyámnak. A parókiát abban az időben tatarozták. Az egész tető szerkezetet leszették. Segítséget kértek a gyülekezetben. Én is mentem segíteni, de mivel én vendég voltam, nekem bért fizettek. A munkám az volt, hogy a gerendákból, lécekből kihúzzam a szögeket, és azokat kiegyenesítsem. Több napig lehetett ezt csinálni. Hogy mennyi pénzt kaptam, arra nem emlékszem, de volt helye, az biztos. Ettől az évtől kezdve minden évben nyáron dolgoztunk, hogy anyuka gondját enyhítsük. Voltam asztalosnál, péknél, tankönyvkiadónál, amíg nem jött el érettségi után az igazi munkakezdés ideje. De még ezelőtt egy egyházi sztorim is van. 1947 áldozó csütörtökön konfirmáltam. A heidelbergi kátét kellett tudni, és elég sok éneket. Az előkészítő órákra szívesen jártam. Érdekelt a dolog. Közel állt hozzám minden. Isten lelke munkálkodott bennem, csak én nem vettem észre. Mindent tudtam, gondoltam én, kátét, éneket, és Ernő bácsinak is ez lehetett a véleménye. Feleléskor szépen elmondtam a kátét a nagy gyülekezet előtt. Aztán azt kérte Ernő bácsi, hogy az 50. Zsoltárt mondjam el. Az erős Isten uraknak ura. Én, mintha leblokkoltam volna, elkezdtem makogni, dadogni, nagyokat nyelni. Próbált segíteni lelkipásztorom, de én csak vörösödtem, nem tudtam mondani semmit. Leültetett. Ott ültem valahol, ahol a Géza nagytisztelt úr ül most. Úgyhogy még erre is emlékszem. Leültetett. Nagyon szégyeltem magam. Hát ilyen is volt. A teológián aztán nagyon megtanultam ezt a zsoltárt, és ma is az egyik legszebb zsoltárnak tartom. Közeledvén az érettségi ideje, egyre jobban éreztem, hogy nem nekem találták ki a papi hivatást. Jártam akkor is templomba, ifjúsági konferenciákra, evangelizációkra, Bibliát is olvastam, de elhívás tudatom nem volt. A bátyáim is akkor nősültek, anyuka nem számíthatott anyagi segítségükre, nekem kellett vállalnom a család fenntartói szerepet. Anyukának nagyon kevés volt a nyugdíja. Árpi öcsém pedig gimnazista volt. Így sem teológiára, sem egyéb egyetemre, vagy főiskolára nem mentem, hanem munkahelyet kerestem. Szüleimhez hasonlóan én is a központi statisztikai hivatalt képzeltem el második otthonomnak. A kérvényt beadtam, és 1950. október 1-től statisztikus lettem. Sok-sok osztálya volt, és van ma is a hivatalnak. Mindenhol általában 9-től 5 óráig dolgoznak a tisztviselők. Engem oda vettek fel, ahol 3 műszakban végezték a munkát. Délelőtt, délután és éjjel. Ez a gépes osztály volt. Akkor még nem gondoltam, hogy ez nem véletlen, Istennek szándéka volt ezzel a közbeavatkozással. Itt az IBM lyukkártyás Polaroid gépeken dolgoztunk fel az anyagokat a különböző osztályok számára. Hamar megtanultam a gépek kezelését. Szerettem a 3 műszakot, nem zavart az éjszakai műszak sem. Jó fizetésem volt. Az első havi keresetemből megvettem életem első karóráját. 1951. áprilisban valami nagy csoda történt az életemben. A 2. Korintusi levél olvasásakor szíven ütött az ige. mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt. Megdöbbentem, megijedtem, minden bajom volt. Aztán feloldott a másnap kapott üzenet, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. Megbocsátott Isten, Jézus Krisztus által nekem is van üdvösségem. Eddig ezt soha nem éreztem, nem volt ennyire tiszta és személyes. A legközelebbi bibliaórán elsőként Új Gusztáv barátomnak mondtam el örömömet. Együtt adtunk hálát az Úrnak. Néhány héttel később az angyalföldi ifjúság látogatta meg a csillaghegyi gyülekezetet, és egy színdarabot adott elő. Noé bárkája volt a címe. Az is csoda volt, hogy még elő lehetett adni a darabot, a rákosi rendszer, hiszen mindent betiltott, de az is csoda volt, hogy volt közöttük egy teológus, az egyetlen az akadémián, aki dolgozott és tanult egyszerre. Tegez Lajosnak hívták. Azóta már ő is a mennyben van. Három műszakban dolgozott a posta Krisztina központjában. Most már tudtam, miért kerültem én a statisztikai hivatal gépes osztályára, hogy teológus lehessek, hogy a munkavégzés mellett tanulhassak. Jelentkeztem Pap László dékánnál. Mindent elmondtam, felvettek. 1951 őszén megkezdtem teológiai tanulmányaimat. Ha délelőttös voltam a munkában, azon a héten nem mentem előadásokra. Ha délutános voltam, vagy éjszakás, akkor igen. Néha előfordult, hogy elaludtam az órán. A munkámmal nem volt semmi baj, sőt, negyedéves versenygyőztes lettem 1952 év első negyedében. Kikerült a fényképen szép szöveggel a dicsőség táblára. Akkor ilyen idők jártak. Néhány héttel később a pártitkár odajött hozzám és kérte, írjam le, hova járok egyetemre, és akarok-e tovább tanulni. Még azt is mondta, ezt a felmérést a felsőbb vezetés kéri, minden egyetemistának felteszik ezt a kérdést. Leírtam becsületesen mindent, amit kért. Később kiderült, hogy csak tőlem kért ilyen jelentést. Néhány nap múlva, pontosan 1952. június 23-án, amikor éjszakai műszakra mentem, akkor jött a pártitkár éjfél körül, és adott át egy levelet. Azonnali hatállyal elbocsátva. Ez volt a tartalma. Azt kérte, ne búcsúzkodjam, diszkréten tűnjek el. A miértemre azt válaszolta, hogy elbocsátás van az osztályon, és a fiatalok nőtlenek közül kellett kiválasztani az embereket. Mielőtt a Margit hídnál leszálltam volna a villamosról, valahonnan odalépett hozzám, és csak ennyit mondott, ő is református. Soha többet nem találkoztam vele. Szomorúan mentem haza. Anyuka vigasztalt. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nehéz, de jó volt ráállni Isten igényére. A gépkönyvelő szakmámban sehol nem vettek fel. Napokig kerestem új állást, de a káder jelentés mindenhova kísért. Végül a csillaghegyi lenárugyárban segédmunkásnak vettek fel. Ez három műszakos munkahely volt. A fizetésen negyedére csökkent, de itt senki semmit nem kérdezett, a klerikális reakciós életem nem zavart senkit. Tologattam kiskocsival a fonalat egyik helyről a másikra. A teológiát nem hagytam ott. Tanultam, ahogy tudtam. Később a gyárban bekerültem a szövődébe hengerszerelőnek. Megtanultam szőni. 1954 tavaszán szinte kötelezően több hónapos mesterképzőre kellett járni. A vizsga eredménye, szövőművezető lettem. Akkor egy fél évet halasztottam a teológián. Viszont több időm maradt arra, hogy a csillaghegyi református ifit jobban vezethessen, összegyűjthessen. Nagyon együtt volt a fiatalság. Ernő bácsit mindig nagyon szerettem és tiszteltem, de nem bántam sem én, sem más, ha nem jött le az ifi órákra. A gyár kultúrcsoportjában, mint néptáncos, részt vettem. 1954 őszén kiléptem munkahelyemről. Több oka és célja volt ennek. A szövőde vezetője nem akart elengedni. Amikor viszont megmondtam, hogy teológus vagyok, szabad utat adott. Kiderült, hogy valamikor a Calvin téri kijébe járt. Biztosította azt is, hogy a nyári szünetekben visszamehessek dolgozni a Lenáru szövődéjébe, amíg be nem fejezem tanulmányaimat. Úgy is történt. 1955 és 1956 nyarait a gyárban töltöttem. Akkor már minden szövőlány tudta, hogy kispap vagyok. Szárnyai alatt oltalmat találsz. Október 23-án a teológia ifjúsága is kivonult. Ott voltunk a Bemsobornál, a parlamentnél. Felemelő, szép délután és este volt. A gyűlölködő skandálásokba azonban én beleremegtem. A puskaropogást is elkerülve siettünk néhányan haza a teológiára. Az egyház felső vezetésébe is nagy zavart okozott a forradalom, illetve a visszarendeződés. Az én végbizonyítványomat még aláírt a Pap László dékán 1957 elején, de ezt követően megfosztották őt minden egyházi tisztségétől. Engem sem a püspök, mert éppen nem volt, hanem a püspök helyettes Büki Zsigmond rendelt ki Csillaghegyre segédlelkésznek 1957. március 1-i hatállyal. Ekkor kezdődött az én hivatalos lelkipásztori szolgálatom. Ernő bácsival nagyon jól megértettük egymást. Az ifjak és gyerekek közötti munkát teljesen rám bízta. 1957-ben 33 konfirmandusunk volt, a gyülekezet életében eddig a legtöbb. Ezt a számot a későbbiekben csak egyszer értük utol, megelőzni nem tudtuk. Aztán novemberben jött a villámcsapás. Egyik pillanatról a másikra Kiskunhalasra rendeltek át. A családi kényelmet, az otthon melegét, a legjobb főnököt, a szeretett csillaghegyieket búcsú nélkül kellett itthagyni. Mérgesen, duzzogva mentem. Nem értettem Isten akaratát. Aztán adott nagyon szép két évet, amelyet soha nem felejtek el. Pajzs és páncél az ő hűsége. Halasról tovább vitt és vezetett Isten 1959. szeptember 29-én. Kalocsa környékére egy kis dunamenti faluba Ordasra kerültem helyettes lelkésznek. Nagy László lelkipásztor beteg volt. Lakásom egy 3x4 méteres szoba volt, ahol a konyha, hálószoba, fürdőszoba minden egyben volt. Két bőrönnyi értékem volt mindössze, könnyen elhelyezhettem az egyház község szekrényében. Szolgáltam, ismerkedtem a hívekkel, látogattam, és sokat segítettem többeknek is a mezőgazdasági munkában. Laci bácsi 1960. február végén nyugdíjba ment. Később el is költözött második feleségével. Beköltözhettem a parókiára. A választási hivatalos eljárás pedig megkezdődött. Ez időre áttelepítettek Dunapatajra. A választás 65-35 arányban a javamra történt. A nem reám szavazók előtt az volt a legnagyobb bűnöm, hogy nőtlen voltam. Még menyasszony jelöltem sincs. Az elődöm Nagy László és az ő elődje Benedek László is elváltak feleségeiktől. Lelkész cserék keserítették a gyülekezet életét. Szerettek volna látni egy igazi papnét. Isten erről is gondoskodott. A beiktatásomon már ott volt Nagy Zsuzsanna, igaz, hogy még nem nagy tiszteletű asszonyként. Másodszor láttam ezen a beiktatáson. A hetedszeri találkozás pedig már az esküvőnk napja volt. A polgári esküvő Kecskeméten, az egyházi ordason volt 1960. november 13-án. Most ősszel lesz 50 éve. Oda kaptuk az úrtól ajándékba, ott kaptuk az úrtól ajándékba három gyermekünket, Zsuzsa 1962-ben, Zoli 1963-ban, és Emőke 1965-ben született. A tisztelendő néni, így hívták a faluban Zsuzsát még a legöregebbek is, nevelte a gyerekeket, én pedig lelkészi, harangozói és mezőgazdasági munkáimat végeztem. Az új krumpli termesztés profija volt a falunak. A kertben mi is vetettünk. Május végén már lehetett vinni a budapesti Haller, később a bosnyák téri piacra. Néhány zsákkal nekünk is mindig termett. Azért szólok erről a dologról, mert csillaghegyi vonatkozása is van az egyik évi kofaságomnak. Éjfél után jöttek a kereskedők és nézegették a krumplit. Egyszer csak azt látom, hogy Holicek Dezső csillaghegyi zöldséges és nézegeti az ordasi zsákokat. Dezső bácsi, itt vagyok én is, mondtam. Nagyon csodálkozott, hogy engem ilyen minőségben ott talált az árusok között, de alkudozás nélkül megkötöttük az üzletet. Gyermekkorom óta ismert, édesanyja fűszer üzletében vásároltunk az Attila utcában. Herceg Lajossal is tárgyaltam talán, Pirikénk férjével, de akkor őt még nem ismertem, mint csillaghegyi zöldségkereskedőt. Az ilyen nem lelkészi pénzből minden évben csinosítottuk a lakást, szekrényt, szőnyeget, könyvállványt, tévét, mosógépet vehettünk. Nagy élménye és szép ünnepe volt az ordasiaknak 1970. június 28-án. A templom külső tatarozásának hálaadására érkezett Szamosközi István püspök. 152 évvel korábban, 1818-ban járt püspök Ordason, ezt megelőzően. Csillaghegyet Dézsi Lajos, presbiter és felesége Esztike, valamint Horváth Márta testvér képviselte. Megválasztásom és beiktatásom 10. évfordulóját egy új palástal köszönte meg az egyházközség Istennek. Dézsi Lajos köszöntésében, mint a mi fiunkat úgy emlegetett. 1971-ben Tóth Ernő bácsi betegsége egyre kritikusabbá vált. Áprilisban én is meglátogattam a János kórházban. A kedvelt madártejet is alig tudta lenyelni. Hazaengedték. Halála napján reggel még megtartotta az imaórát betegágyában. Május 5-én szólította magához hű pásztora Jézus. 11-én volt a temetése, Adorján József Esperes szolgálatával. Természetesen én is ott voltam. Esperes úr a temetés után behívott az esperesi hivatalba, elmondta, hogy a presbitérium egyhangulag engem hívott meg lelkészé. Ha vállalom, adjam be irataimat, bizonyítványaimat. Otthon Zsuzsával megbeszéltük a dolgot, imádságban Isten elé vittük nagy ügyünket. A hivatalos okmányokat elküldtem. Ha Isten Csillaghegyen akar látni, akkor nem lesz akadály. Ha Ordason kell maradnunk, akkor megmenekülünk a nagy költözködéstől. Nem történik semmi. Így álltunk a nagy esemény előtt. Pajzs, és páncél az ő hűsége. Megtudtuk, hogy közfelkiáltással történt a megválasztás május 23-án. Itt most megkérdezem, ki volt itt akkor? Azt tegye fel a kezét. Nem olyan sokan. Köszönöm szépen, ez nem olyan sok. Jó, ennyire változik a gyülekezet. Köszönöm. Június 7-én kaptam meg a szolgálati engedélyt, a koncesszát. Amikor az ordasiak megtudták, mérgesek, idegesek, rosszkedvűek, szomorúak lettek. Ígérték, hogy több fizetést adnak, hűségesen benn fognak templomba járni, csak maradjunk. A régi ellenszavazók talán még jobban ragaszkodtak hozzánk. Végül is belátták, hogy hazamegyünk, ezért szeretettel engedtek el. A beiktatásomra egy nagy busszal jöttek, több mint 50 fő. Akkor már nekik is új lelkipásztoruk volt, Bán Béla. A 11-es utat kezdték építeni 1972-ben, hogy utána Békás megyeren panel elemekből felépítsék a lakótelepet. Abban az időben kezdődött egy új kapcsolat a hollandiai Duisburg község egyik református gyülekezetével. Lelkészük és három presbiterük meg is látogattak 1973. májusában, meglátogatták a csillaghegyieket. Bart Bák lelkész prédikált tolmács segítségével. Az orgona harmoniumon Lammer Roberts kísérte az éneket. Azért mondom ezt el, mert a következő évben, mikor Zsuzsa és én voltunk meghívásukra Hollandiában, megkérdezték, hogy mire lenne szüksége a gyülekezetnek. Mivel akkora a 11-es út elkészült, a templom bekerítése volt elsődleges célunk. Arra kellett volna pénzbeli segítség. Ezt holland testvéreink nem értették, hiszen náluk csak elvétve van kerítés, még a házaknál is. Ilyesmire nem gyűjtenek. De van ott egy orgona harmónium, amelyet ki lehetne cserélni, mondták a nálunk járt barátaink. Így történt aztán, hogy új elektromos orgona került a templomba 1975. május 25-én. Négy dolgot szeretnék itt megemlíteni. 1. Az orgonát Hollandiából elküldték, de nem akart megérkezni Magyarországra. Gyorsan telt az idő, alig volt néhány nap az ünnepségig. Állandóan érdeklődtem, végül jelezték, hogy megérkezett Csepelre, de vámvizsgálni kell. Elmondtam, hogy nagyon sürget az idő. Jó indulatúak voltak. Isten beleszólt a dologba. Én ezt hiszem. Együtt vittük ki a hangszert, együtt hoztuk ki a hangszert ide Csillaghegyre egy vámtisztel, és ő itt vizsgálta meg. Ez szabálytalan volt, de így történt. 2. 55 holland vendéget vártunk az ünnepségre. El volt készítve mindenkinek a helye. A többnapos programot is kitaláltuk. Így gondoltam, illene tudni erről az esperesnek, ezért bementem a hivatalba, és elmondtam, hogy mire készülünk. Szó sem lehet róla. Ennyi nyugati ember nem mehet egy gyülekezetbe, mondta. Nem lesz semmi baj, vállalom a felelősséget. Nem politizálnak ezek az emberek. Mondtam én is mindent, de az esperes nem alkudott. Fújjam le, csak néhány ember jöjjön, adta a tanácsokat. Szállodákba is telefonáltunk, meg a Kálvin téri vendégszobákhoz, de sehol nem volt hely. Pontosan ekkor lépett be a hivatalba Madarász Lajos esperes, aki a Tahi lelkész üdülő vezetője volt. Az Úr hozta őt oda. Megoldódott így a nagy ügy. Ott szállásoltuk el az embereket, emeletes ágyon aludtak, jó, romantikus és egy kicsit rideg-hideg volt az egész, de nem szégyenültünk meg. Szentendrén kellett bejelentkezni a rendőrségen. Harmadik. Az orgona avató ünnepségre Kovácsi Mihály kántor egyháztagunk elkészítette a szószék fölé azt az orgona utánzatot, mely emlékként jelzi az adományozók szeretetét. A holland és magyar igei felírás pedig arról tanúskodik, hogy minden keresztjén nyelvi határokon belül és túl Krisztust tartja urának. Erről szólt akkor a kétnyelvű igehirdetés. Negyedszer, majdnem kudarcba fulladt az ünnepség. Szombat éjjel nagy vihar volt, vasárnap Csillaghegyen nem volt áram. 10 órakor tele volt a templom. Egy kicsit vártunk és imádkoztunk. 4 órai késéssel elkezdtük az istentiszteletet, és csodát vártunk. Nem is maradt el ez a csoda. Amikor a 264. dicséret második versét kezdtük énekelni, áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett, akkor kigyulladtak az izzók. Ige hirdetés után megszólalhatott az új orgona. Szárnyai alatt oltalmat találsz. A csillaghegyi templom csúcsán az első évtizedben semmilyen csillag nem volt. Egy kakas hirdette református voltát a templom tető tetején. Később egy kicsi csillag került a torony tetején lévő vasrud végére. Még később ifjú Tóth Ernő, Ernő bácsi fia szerkesztett, és csináltatott egy szép nagy csillagot. Keletről és nyugat felől jól jelezte református templom mi voltát, de észak és dél felől nem mutatott csillagformát. Arra nem voltak tüskéi ágai. Egyszer Ordason jártam. Valakinek a temetésére mentem. Szokás szerint lelkész társamat is meglátogattam. Amint bementem az udvarra, a templom kert egyik sarkában a földön észrevettem egy nagy csillagot. Felnéztem a templom csúcsára, de ott is volt csillag. Bán Béla elmondta, hogy mi történt. Villám csapott a csillagtartóba, és a csillag leesett. Ezt a hibásat 2 éve tették fel, amikor a kupolát festették. Még megvolt a mester szerkesztette rajz a csillagról, ezért nem ezt javították ki. Egyszerűbb volt újat csináltatni. Ez sem volt véletlen. A mi csillagunkra gondolva, átfutott az agyamon, milyen jó lenne nekünk ez a csillag. Az ordasiakkal megbeszéltem, jelképes összegért megkaptuk. Egyszer egy kis teherautóval hazahoztuk. Pilinszki Sándor lakatos, gyerekkori barátom, szépen kikalapálta, megjavította, aranyfestékkel befestette, és felszerelte oda, ahol most is áll. Minden irányból csillagot lehet látni. Milyen különös! Az ordasi csillag Csillaghegyen emlékezteti a csillagra nézőket, az Úr Jézus születésére és a templom református voltára. 1978-ban megszületett 4. gyermekünk, Anikó. Őt már a nagyobb parókia fogadta, mert 1976-ban bővítettünk. Apósom hozzánk költözött Kecskemétről, miután megözvegyült. Az ott eladott ház árából be tudtunk segíteni az egyházközségnek az építésbe. Az anyagot fizette az egyház, a munkadíjakat pedig mi. Tanárki János presbiter volt a fő építőmester. Sok presbiteri és gyülekezeti segítséget kaptunk a munkák idején. A gyerekek tanultak, nőttek, nem volt különösebb gond egyikükkel sem. Zsuzsa is dolgozott, de a munkámban mindig mellettem állt. Voltak meredek ügyeink. A római fürdői kempingből sok-sok fiatalt szerveztünk be, Német Géza, Fekete Bárány lelkész közreműködésével, egy hetes ifjúsági konferenciára a 70-es évek végén. Magyar és külföldi fiatalok is jöttek. Az előadók tolmácsa Csákány Tünde lelkész volt. Történtek megtérések, megújulások. Más. A Békás-megyei lakótelepről szerettünk volna sokakat becserkészni a gyülekezetbe. Segítőink Erdős Eszter, Timárulla, Topolánszki Ákos, Tamás Gábor, Kenés Csaba és még több teológus talált egy zenekart Békás-megyeren. Nálunk tartották koncertjüket 1979. november 2-án. Zenés áhítatosság, ezt írták a meghívóra. Ez volt a meghívón. Tömve volt a templom olyanokkal, akik azelőtt talán soha nem voltak templomban. Én a 150. Zsoltár alapján tartottam egy rövid evangelizációs igehirdetést. Csendben hallgatta mindenki. A zenekar énekeskönyvünk egyik énekének szövegére zenét komponált és előadták. Megható volt igyekezetük. Aztán adták a maguk zenéjét is. Tombolás nem volt. Hiszen, hogy valami megmaradt bennük, ha mi nem tudtunk is róla. Nekem volt visszajelzésem ezzel kapcsolatban körülbelül 10 évvel ezelőtt. Megint más. Szabó Dániel, lelkésztestvéremet, barátomat, őt sem kedvelte igazán az egyházi vezérkar. Amikor azonban Csillaghegyen járt, rokoni látogatáson és eljött templomba, mindig átadtam neki a szószéket. Sok áldást jelentett minden alkalommal az ő lelkes szolgálata. Soha nem volt kellemetlenségem ezekből a rázós esetekből. Nagyon megtapasztaltam, tollaival takar be téged, és szárnyai alatt oltalmat találsz. Végezetül az évfordulókról. Hivatalosan 3-szor tartottak generális vizitációt püspökeink a gyülekezet életében. 1941-ben, amiről már szóltam, akkor Ravasz László, 1981-ben Tóth Károly, és 1991-ben Hegedűs Lóránt. Tóth Károly a templom alaksora használatba vételének 50 éves évfordulójára érkezett, amikor a templom belsőt újítottuk fel. Festés, mázolás, padlócsiszolás, lakkozás. Gyönyörű lett a templom. Lelkészi szolgálatom 25. és helybeli szolgálatom 10. évfordulójáról is megemlékezett a gyülekezet. Az új palástot Kádár Béla gondnok és Körömi Lászlóné tette a vállamra. 10 évvel később Hegedűs Lóránt az egyházközség önállósulásának, a templom felszentelésének 50. évfordulójára, jubileumi ünnepére jött hozzánk. Ezen az ünnepi istentiszteleten a szokásoktól eltérően egy felszólalást megtapsolt a gyülekezet. Csire János alpolgármester akkor jelentette be, hogy a 3. kerületi önkormányzat adományoz egy telket a Békás-megyeri református templom megépítésére. Jobbágy Kálmán, Gáti Zoltán, Budai Péter és sokan mások a nehezebb feladatok felkészítésére kérhették Isten áldó kegyelmét. Készített Pusztai László presbiter egy 26 oldalas templomépítés története című ismertetőt erre a napra, melyből minden jelenlévő testvérnek jutott. Jól sikerült képkiállítást tette még emlékezetesebbé a szép ünnepséget. Hegedűs Lóránt Békás-megyeren többször is járt, az új templomot is ő szentelte fel 2001. június 16-án. Akkor már Budai Péter volt a közben önállósult missziói egyházközség lelkipásztora. Beiktatásom 25. évfordulójára 1996 őszén Adorján József nyugdíjas esperes hívta meg az egyházközség. Valamikor ő iktatott be, vállalta most is a megbízást. Megható, szép és lelkileg felemelő alkalom volt. A családom minden tagja, akkor már 4 unokánk is együtt örült velünk. Később még 3 unokával ajándékozott meg Isten. Visszatérve erre az ünnepségre, Kovács Mihály esperes, aki nem tudott eljönni közénk, többek között a következőket írta. Idézem. Mint hosszabb idő óta ebben az egyház megyében szolgatársad, úgy érzem, hogy szolgálataidat megáldotta Isten. Ezek között számomra különösképpen is szembetűnő az a rendkívüli jó légkör, az a szeretet, amellyel körülvesznek. Ez a lelkipásztor legnagyobb öröme, és ezért mi is hálát adunk az egyházmegyében. A mi örömünk is az, hogy szent közösséggé, családdá formálódott a gyülekezet. Szeretnek. Ebben bizonyára része van bizonyságtételeidnek, nyílt szívű, szeretetre méltó alaptermészetednek, és nem utolsó sorban családodnak is, amely jó háttérnek bizonyult. Idézet bezárva. Kurucz Tamás presbiter írt erre az alkalomra egy verset. Ezt felolvasom, és ezzel zárom a hosszúra sikerült előadást. Talán egyszer még folytathatom. Így szól a vers. Isten kertésze. Köszöntés egy gyülekezet nevében. 25 éve télben, nyárban szolgálja Urát templomában. Közöttünk, mint egy nagy családban. Árasztja szíve melegségét, hirdeti Isten szent igéjét Csillaghegyen, neked, nekem. Isten kertjének ő kertésze. A munkára figyel, nem a bérre. A mindenség dicső királya nagy feladatot bízott rája. Legyen kincsének jó sáfára, míg szólítja a számadásra. Magot vet, ápol, palántát nevel. A vállán mindig rengeteg teher, nem fárad el, bár gondja sok, ha feje fáj is, mosolyog. Ilyenek, akik boldogok, az Úrban boldogok. Nyelveken szól, sok lélek nyelvén, de nem csak szól, ő érti is vergődő lelkek halk szavát, szeretetével mélyre lát. Meglátja szemünk fátyolából, ha hitünk lángja csak pislákol, olajat önt a szív mécsébe, szava, mosolya, segítsége. 400 eltelt év után, ez a nap, ez a délután éltébe röpke perc csupán, mikor a munkás megpihenhet, nem szán rá többet, csak egy percet, míg visszanéz a megtett útra, és szolgálatot végez újra. Keresztel, gyászolót vigasztal, ünnepeken terített asztal szent jegyeit kínálja nekünk, hogy Krisztus legyen mindenünk. A kereszt titkát megmutatja, zsoltárt zeng szíve és hangja, mely áttör a templom kőfalán, áttör a város vad zaján. Elszáll messze a Golgotáig, feljut az Isten trónusáig, hol áldás, békesség lesz belőle, és visszaszáll az éneklőre, Isten igéjét hirdetőre. Akik köszöntik ma, azt kívánják, kísérje útját ez az áldás, bére ne legyen kevesebb, mint örök élet és szeretet. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Megköszönjük Deák Zoltán nagy tiszteletű úrnak, Zoli bácsinak az előadást. Hát ez az lett, amit kértem, csillaghegyi történet. Úgyis, mint a gyülekezet története, meg úgyis, mint egy család története, mint egy lelkipásztor története, egy városrész története, és úgy a mi történetünk is. Nem csak azért, mert sokan vannak itt, akik részesei ennek a maguk életével, hanem hát ezek az évtizedek valami módon sokaknak a története. Szeretettel megköszönjük ezt az előadást, és köszönjük, hogy ezt vállalta és elmondta. Ilyenkor van lehetőség arra, és én megkérdeztem, most is van, hogy ha valaki szeretne kérdezni, akkor most szabad. Rövid hozzászólást is szabad.
De szabad nem kérdezni is, úgyhogy
igen.
Hosszú volt az előadás. Na, ott van egy kérdező.
Nem kérdezni, hanem kérdés szeretnék kérdezni a 134. oldalnak a harmadik versét, hogy énekeljük egy megálljon téged az Isten a Sionon egyesen.
Az elején elénekeltek már egy hasonló éneket a testvérek, áldott a férfi, az körülbelül ezt akarta kifejezni, nem tudom, itt voltál-e már akkor, ugye nem? Amikor ezt énekelték, nagyon köszönöm az énekkarnak, de nem szárkózom el, hogy ezt is elénekeljük.
Ez az az orgona, amiről hallottunk a beszámolóban. Nem csak a padok azok, a orgona is az. Szokás, hogy megköszönjük az előadónknak az előadást. Most is így készültünk, még akkor is, ahogy a főgondnok úr fogalmazott akkor, hogyha közel áll hozzánk, akkor is megköszönjük. Mármint az előadó áll közel. Még lenne? Tessék?
Nincs. Egyetlen egyel van meg, de az is hát ilyen levelezési szinten, de meghaltak már, meg elmentek, szóval nem, nincs meg. Nincs.
Még egy.
És akkor az a holnap felirat, az még a szeretet,
az az, 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 az. Igen, igen.
Kedvet kaptunk a kérdezéshez. Tessék!
Kérdés volt, bácsi, szeretnék kérdezni, hogy mi volt ezeknek valami orgonálni, mert én nem tudom, hogy nagyon.
Én nem tudok orgonálni. Meg kell kérdezni az Ildikót, ő aztán megmondaná, hogy tudok-e vagy nem. A Csomasz Tóth Kálmán professzor úr az mindig csóválta a fejét, amikor le kellett ülnem a orgonál, illetve a harmóniumhoz, hogy vizsgázzak. Mindig csóválta a fejét, pedig itt akkor már kántorkodtam Csillaghegyen, de Schuster módon ment, megy, de ez nem orgona tudás. Ugye, Judikó, így van. Köszönöm. De ez így. Hát, ha nincs több kérdés, mondhatom?
Természetesen.
Akkor hadd mondjak én Istennek hálát, hogy itt szolgáltál, és szolgálsz most is közöttünk. Köszönöm szépen, talán hallatszik. Tehát Istennek adjunk hálát azért, hogy itt szolgálhat a Zoli bátyán közöttünk, és továbbra is szolgál. És kérjük, hogy továbbra is takarja be szárnyával, őrizze meg nekünk még sok-sok éven át, és ezt a kis szerény ajándékot, a ősei szülőföldjéről szóló képeskönyvet fogadja el.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Isten áldjon.
És még főgondnok úr is.
Szeretett gyülekezet, tisztelt vendégeink, szeretett, tisztelt lelkipásztorunk. Igyekszem hangos lenni. És most látom csak, hogy milyen nehéz itt lelkipásztorként szolgálni, hogy az ember ne rántsa le a mikrofon sem. Zoli bácsi Csillaghegy történetéről, gyülekezet történetről, család történetről, egy lelkipásztor útjáról szólt. Van most a Budapesti Történeti Múzeumban egy kiállítás. Ez Calvin hagyománya, református örökség a Duna mentén. Jó lenne, ha ezt a kiállítást minél többen megnézhetnénk. Duna mentén hogy alakult ki a magyar reformátusság, milyen tárgyi emlékeink vannak, milyen lelki üzenetek hangzottak el, és mit tudtunk ebből megőrizni. Ennek a kiállításnak a anyagából a magyar szokás szerint egy kicsit későn, most készült el a kiállítás anyagának a gyűjteményes kiadása, amit hétfőn fognak először bemutatni, tehát igazából ez egy bemutató előtti példány, úgyhogy ennek kapcsán rögtön egy köszönetet és egy köszöntést hozok, mert ezt a példányt én a Duna melléki református egyházkerület püspökétől kaptam, aki úgy adta a kezembe, hogy mint fiatalabb lelkész köszönni meg Zoli bácsinak, Deák Zoltánnak, tisztelt úrnak, lelkipásztornak a hűséges szolgálatát, és példaként állítja a mai lelkész nemzedék elé. Ez a köszönet, és köszönti őt abból az alkalomból, hogy abból a szolgálatban, amit itt végzett, amit tapasztalt a gyülekezetben, látott a világban, ebben a környezetben mindarról szól, és egyben kéri ő is, és kérem én is, és kéri a gyülekezet is, hogy készüljön el ez írott formában is. Ez a csillaghegyi történet Deák Zoltán tolmácsolásában, és hagyd tegyem még hozzá azt is, hogy tegnap előtt egy másik konferencián voltam, úgy gyalogpásztorként a püspökök mellett, ahol az elkövetkező időszakról, az oktatásról volt szó, hogy erkölcs és hittanoktatása legyen az iskolákban, etika oktatása legyen az iskolában, mi legyen, hogy legyen. Ez még ki fog forrani, ki fog alakulni, de ott az is elhangzott, hogy a jó és a rosszról kell szólni a gyermekeknek. Ezt nagyon elősegíti az irodalom, akár Móra Ferenc, akár Fekete István könyvei, ahol akár, ha azt látom, hogy a kis csalóban az a gyermek, aki mezít láb megy és fázik, és kap egy pohár meleg tejet, nem maga issza meg, hanem testvérének adja. Zoli bácsinak a színes előadása, hogy elmondja ezt a történetet, amiben azért nagyon nagy nehézségek voltak, ha arra gondolok, hogy most milyen hideg van, és beülök a kocsiba, és 10 perc alatt itt vagyok, vagy pedig végig gyalogolok egy éjszakát a hideg hóban. Én nagyon-nagyon kérem gyülekezet nevében is Zoli bátyánkat, hogy ismerve az ő írói vénáját és egy-két versét is, hogy maradjon ez meg későbbiek során a mi számunkra, a mi gyermekeink, mi unokáink számára is. Átadom akkor először ezt a könyvet.
Köszönöm szépen.
A gyülekezet köszönésében, tolmácsolva a püspök úr köszönését és köszöntését, és kérem a mi mennyi atyánkat, hogy áldja meg Zoli bátyámat jó egészségben, testvéri szeretetben, közösségben, mint otthon a családban, a nagyobb családban, és itt ebben a gyülekezetben, ebben a szeretet közösségben, amely hiszem, hogy a benned lakó Istennek a szeretetét, amit ránk tükröztél, azt igyekszünk visszatükrözni, és ezért elsősorban egyedül Istené a dicsőség. És nagyon köszönjük ezt a előadást.
Köszönöm szépen. A Csillaghegyi Közösségi Házban talán még megvan az a helytörténeti kiállítás, aminek egy kicsit részese még megvan. Tehát érdemes elmenni megnézni, egy kicsit részese a mi gyülekezetünk is, és Zoli bácsi szolgálata. Hát most itt ebből a szempontból egy élő helytörténeti kiállítást hallhattunk, és köszönjük szépen, köszönjük Zoli bácsinak ezt az előadást, és Isten gazdag áldását kívánjuk a életére továbbiakban is. Köszönjük, hogy eljöttek erre az estére, gyülekezetünk tagjainak, köszönöm, hogy eljöttek, volt tagjainak, csillaghegyieknek és távolabbiaknak, presbitereinek és volt presbitereinek, gondokának és volt gondokának, illetve a kedves szolgatársaknak, a szomszéd gyülekezetekből nagy tiszteleti uraknak, hát, hogy többet is, aki kettő ismertem föl szerény képességeimmel. Szeretném elmondani még a zárás előtt, hogy február 17-én lesz a következő csillaghegyi este itt a gyülekezetben. Valószínűleg az már nem a templomban, hanem lent. Elhangzott egy név, Szántai András, a templomnak a tervezője. Az egyik előadónk az ő fia lesz, Szántai Lajos, aki abból az alkalomból jön majd közénk, hogy 65 évvel ezelőtt, amikor a szovjet csapatok bekerítették Budapestet, az egyetemistákból egy roham ezredet, illetve két roham zászlóaljat hoztak létre, és ő az egyikben szolgált, részt vett a harcokban, a magyar oldalon, tehát a védők oldalán mondjuk így, tehát a védők oldalán, és azon kevesek egyike is, aki túlélte ezt a dolgot, 85. év körül van, személyesen első kézből mondaná el az élményeit, és várunk egy másik ottani, szeretnénk meghívni egy másik ott szolgált résztvevőt, aki azóta református lelkész lett. Még nem tudom, hogy sikerül-e rávenni egészségi állapot, és így tovább. Február 17-én egyetemisták ostromgyűrűben csillaghegyi esték. Szeretettel várunk mindenkit. Február 17-e szerdán lesz. Zárásként, mielőtt elbúcsúznánk, és jó estét is kívánunk, és jó éjszakát, a gyülekezetünk kórusa fog énekelni.